A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő drága, szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, a már felolvasott Krisztus himnusz néhány mondatát, a Filippi levél 2. fejezete 5. versétől a 8. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Csodálatos ez a példázat, ami az Allianz imahéten adatott, szerte a világban, nagyon sok közösségben. Az Úr Jézus Krisztusban hívő evangéliumi emberek függetlenül felekezeti háttértől összejönnek most már szép jó ideje, 19. század közepétől, hogy imádkozzanak saját magukért, közösségeikért, és azért, hogy ők maguk, a keresztények, a hívők, ne csak hívőzenek, ne csak maguk körül forogjanak, ne csak valami hívő termálvízben töltsék el az életüket, hanem hogy be tudják tölteni az Istentől kapott dolgukat, feladatukat, szolgálatukat. Nagyon érdekes, hogy a 19. század közepén indultak el ilyen mozgások, mozgalmak. A YMCA, a KIE is ekkor Londonban kezdte a munkáját. Ők iparos fiatalok között. Az ő jelszavuk az volt, hogy fiatalokat, fiatalok által Krisztushoz vezetni, tehát evangelizálni, kollégiumokban, bárhol, ahol élnek az emberek. Tehát dolguk, felismerték azt, hogy dolgunk fenn, feladatunk van, hogy nem az az gyakorló keresztény élet csupán, hogy elmegyünk egy-egy közösségben és táplálkozunk, hanem terepen vagyunk. Terepen vagyunk ott, ahol az emberek élnek, ahogyan az Úr Jézus Krisztus is ezt bemutatta 3 éven keresztül, és azt mondta, hogy kövessetek engem, csináljátok. Amiket ő ott bemutatott, nem azért mutatta be, és nem azért tette meg, hogy egy szent könyv legyen belőle, és akkor csodálkozva olvassuk ezt, hanem ez, ami a keresztény embereknek, az Új Szövetség, például a Jézusi történetek, munkaköri leírás. Munkaköri leírásként is fel lehet fogni, akár a missziói parancsot, Máté evangélium a végéről is, vagy Márk evangéliumi végéről, de hát egyáltalán az ő tetteit, cselekedeteit, szavait. Ez a mi munkaköri leírásunk, és nem csak a lelkipásztoroknak, vagy néhány buzgó hívőnek, hanem mindenkinek. Ugye a reformáció, talán fogalmazhatunk így, volt az egyház legnagyobb ébredése, legnagyobb lelki-szellem ébredése. Valami hihetetlen mínuszban, mélyponton volt az egyház, nem nullponton volt, hanem odáig jutott az akkori egyház egy része, jelentős része, hogy a sátán zsinagógájává lett. Tehát nem azt tette, ami a dolga, hanem az Úr szentjeit üldözte és ölte, grillezte, megölte, lefejezte, börtönbe zárta, taposta, eltaposta az egyház, a saját híveit. Micsoda őrület! Tudjuk, hogy Luther is és mások is annak a határán voltak, hogy hát vagy eltűrik őket, vagy megátkozzák, kiátkozzák, vagy éppen kivégzik őket. Hívő, imádkozó embereket. Tehát nem csak az ateizmus, a kommunizmus, a racionalizmus, a liberalizmus az, amely gyűlöli Krisztust, a szélső liberalizmusra gondolok persze, a libertinizmusra, hanem az egyház is eljuthat ilyen állapotba. És aztán tudjuk, hogy a reformát, tehát miről van itt szó? Arról, hogy ott az Úr Jézus megint csak bemutatta azt, hogy ő miért jött erre a földre. Azért, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Egyházon belül és egyházon kívül. Az Úr a föld és annak teljessége. Jézus Krisztus a világ megváltója. A világért jött, mindenkiért. Közeliekért és távoliakért. Zsidókért és golyokért, pogányokért, keresztjénekért és mindenkiért ma is, most is, mert ez a mandátum, ez a küldetés, ez a munka ma is folyik a világban. És a legnagyobb mínuszban, amikor az egyház saját magát számolta föl tulajdonképpen, ennek egyébként megvannak a mai napig is a következményei, tehát az egyházzal szemben való bizalmatlanság, vagy egyes esetekben gyűlölet visszamegy sokszor az egyház bűneire is. Nem lehet ez egy örök kifogás, de sokszor ez van mögötte. De Isten irgalmáról, könyörületéről szól a reformáció, hogy akkor küldte el az övéit, az ő igényét, az ő teremtő, újjáteremtő, reformáló szavát és jelenlétét, amikor a legnagyobb baj volt. Tehát már korábban előtte is, hogy Assisi Ferenctől kezdve Savonarolán keresztül nagyon sok előreformátort küldött már akkor az Isten, egyeseket megöltek, mint például Husz János, tavaly volt a kivégzésének a 600. évfordulója, amiért újólag hát bocsánatot kért, ugye Róma és Csehországban, Szlovákiában nagyon nagy esemény volt ez tavaly, a tavalyi évben, tehát emlékezünk ezekre a szentjeinkre, és aztán visszatérve a reformáció utáni időszakra jött a lutheránus és a reformátori ortodoxia, amikor megmerevedett ez a csodálatos folyamat, és aztán jött később a londoni, az angol és a francia forradalmak együtt a racionalizmus, felvilágosodás és egy nagyon látványos, erős, direkt egyház ellenesség. És ebben az esetben, 19. században Isten megint csak ébresztett embereket, az ő gyermekeit, hogy gyerekek, gyerünk, 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 imádkozni, dolgozni, feladatotok van, nem kell hisztizni, nem kell csodálkozni a világ állapotán, nem sóhajtozni kell, hanem dolgozni. Imádkozni és dolgozni. És akkor jöttek létre ezek a mozgások, mozgalmak. És aztán a 20. század, amely egy bizonyos szempontból démonikus és őrületes századdá lett, akkor jelent meg igazán az evangéliumi ébredés már a 20. század elején, és hála Istennek tart a mai napig is szerte a világon, de el kell mondani, el lehet mondani, hogy közel 200 000 hívő keresztényt ölnek meg ma, ebben a mai állítólagos, felvilágosult, nagyon fejlett, csodálatos világban, évente a hitükért. Tudjuk, hogy nagy részt, nagyobb részt úgynevezett fundamentalista muszlim országokban, tehát Kínától kezdve Észak-Koreán keresztül közép-amerikai kommunista gerilla csapatok, erről nem nagyon szoktak beszélni, rohamoznak meg keresztény falvakat, gyülekezeteket, a mai napig is. Tehát nagyon sokan szenvednek a hitvalló keresztények közül. Tehát van okunk az imádkozásra. Van okunk az imádkozásra a világért, Európáért, ahol az egyik jelképes templomunk, ugye a világ egyik legismertebb, legszebb templomának számít a kölni dóm, a Kölnben elhatározta a helyi muszlim közösség, és azt hiszem ez már vagy készen van, vagy épül, hogy egy magasabb mecsetet fog építeni, mint a kölni dóm. A kölni dóm tövében gyaláznak meg százával német nőket, és tehetetlenül nézi Európa az egészet, sőt, először el is tagadják. Tehát valami nagy baj van az immunrendszerrel, az ellenállással, a gondolkodással. És a megtérés a Biblia tanítása szerint elsősorban a gondolkodás megfordulását, megváltozását jelenti. És aztán Isten elküldi az ő követeit, elküldi az ő igéjét magyar népünkhöz is. Mert magyar népünknek is igen nagy szüksége van a megváltozásra, a megtérésre, megújulásra, mert a folyamatok rosszak, rossz jelek vannak. De Isten nem adja föl. Erről szól a Jézus sztori, a Jézus történet, hogy átszakította az eget és eljött, és úton volt és terepen volt, és a Lukács 15, amely ennek az Allianz imahétnek az alapigéje volt, hogy kezdődik? Ja, arra gondolunk, hogy Lukács 15, akkor az elveszett történetekre gondolunk, de az egész úgy kezdődik, hogy Jézus terepen van, emberek között, nem evangelizáció, nem Allianz imaestek, meg nem tudom, zárt körű rendezvényeken volt ő, hanem leginkább emberek között. És leginkább azok között, akik nem jönnek el ilyen alkalmakra. Ez az ő bemutatója. Azt mondja az övének, így cselekedjetek. Nem csak az úrvacsorára mondta, hogy ezt cselekedjétek, hanem az egészre, ahogyan ő eljött, ahogyan bemutatta. És milyen érdekes, hogy a kulturális különbségtől függetlenül is teljesen gyakorlati és valóságos és követhető az akkori Jézus a mai időkben is. És ezzel nekünk mindig újra és újra el kell gondolkodni, ennek a gyülekezetnek, gyülekezeteknek, egyházaknak, a saját életemnek, életemben, hogy követem-e a bárányt, bárhová is megy ebben a világban. És ő megy ebben a világban. Megszólíthat, tehát miért szólítható meg, miért érhető el? Mert ő maga jelenik meg, és ő maga mondja, hogy itt vagyok. És ebből csinált sokszor az egyház valami törvényeskedő kényszer evangelizációt, missziót, és csak annyit mondott, hogy térjetek meg, emberek, meg kéne térni, kisfiam, kéne, hogy templomba járjál, meg unokám, meg mind, mert ha nem, akkor baj lesz. Nem ezt mondta Jézus. És nem ezt mondta csupán, hogy térjetek meg. Az első mondatai között volt ez. Márk evangélium első fejezetében olvassuk, azt mondja, térjetek meg. Tehát egyrészt elmegy közéjük, megjelenik az emberek között, megszólal, ő mondja el az első mondatot, megszólítja az embereket, térjetek meg, mert elközelített az ország. Itt van az ország, itt van Isten országa. Ebben a pokolban, ebben, amivé tette az ember a világot. Hát oda jön el Isten országa. És ő szólít meg, ő hív, itt beidejthetjük az Ószövetség igét, hogy örök szeretettel szeretelek, ezért vontalak magamhoz, és akkor ránézek, hallgatom őt, az ő igéje szíven üt, megérint, és azt mondom, igen, Uram, megyek utánad. Hát ez egészen más, mint ha azt mondjuk egy nem hívő, vagy hinni nem tudó, vagy megkötözött, vagy szenvedélybeteg, vagy depressziós embernek, hogy szedd már össze magad, vagy térj már meg. De hova? Hova? Miképpen? A tékozló fiú története, vagy ez a példázat, hiszen ez egy példázat, erről szól, hogy Isten ott van, terepen van. És amikor találkozik, és segíti a zsebmetszőket, prostituáltakat, depressziósokat, öngyilkos jelölteket, elváltakat, elválás előtt, alatt, utánlévőket, és sorolhatnánk a sok-sok nyomorúságot. Ott van velük, dolgozik az Isten. Akkor jön az egyház karbatett kézzel, a szuper korabeli hívők csóválják a fejüket, hogy ez nekik nem tetszik. Nem tetszik, ahogy Jézus ezt csinálja. Nem így kéne, nem ezt szoktuk meg, nem ez az egyház törvénye. Nem ez van az agendánkban, stb. És ott csóválják a fejüket. És erre mondja el Jézus ezt a példázatot. És az ő példázatainak mindig van egy fókuszpontja, egy középpontja. És ebben az esetben én úgy hiszem, hogy Isten szerelméről beszél, Isten szeretetéről, az Atya szeretetéről. És úgy érzem, hogy helytelenül csúszott rá a tekintetünk, a figyelmünk az úgynevezett tékozló fiúra. Még a fordítók is ezt a címet adják neki, a tékozló fiú. Persze, az ő életét is végig mondja ez a példázat, tehát itt a tékozló apáról van szó természetesen, az Isten szerelméről, szeretetéről, aki ezt csinálja a két lökkentyű fiával. Az egyik így tékozol, a másik úgy tékozol. Nyilván a héten hallottuk ezeket a történeteket. Az egyik vagány, belevaló, dobbant egyet, asztalra csap, kisztizik, kikéri a pénzt, elveri rendesen, tönkreteszi magát, nagyon sokan élnek így. A másik meg otthon van, és ő is tökéletesen elveszett, mert nem örül az Atya örömének, nincs benne ebbe a folyamatban, nem dolgozik. Mi ez a dolgozás, ez a munka? Ahogyan az Úr Jézus mondja, hogy az Atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Teszem a dolgomat. És amikor egy keresztény ember bármilyen erőtlen, fáradt, gyenge, de az Atya szerelme és az Atya öröme és a lelke, isteni lélek átjárja, akkor megelevenedik, megújul, és átéli a példabeszédekbeli igazságát, valóságát, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül, mert testvérek, mi tényleg nem vagyunk istenek, nem vagyunk megváltók, mi, én magam is, és mindenki ugyanolyan törékeny, esendő, minden rosszra is, de hát persze tudjuk, hogy minden jóra is, minden rosszra is kapható, esendő, törékeny emberek vagyunk. A D-doktor, professzor is, és az írástudatlan mamika is, bárki, a magyar is, a cigány is, az orosz is, az amerikai, a zsidó is, mindenki, az egész világ megváltás után kihált. És nekünk mindnyájunknak, a látványosan tékozlóknak, és a vallásosan, a bennfentesen tékozlóknak is megváltóra van szükségünk, megváltásra, Isten erejére, amely utolér, átölel, életre ölel. Az Úr ott van az interneten, sok szamársági hülyeség is ott van, bántó dolog is, de Isten ott van az interneten. Ez legalább neki olyan, mint volt Jézusnak ezek az kirándulások, utak, vagy Pálnak a római birodalom útjai, hiszen az emberek nagyon sokan, a fiatalok már nem tévét néznek, már nem se DVD, semmi, se, csak a, fel kell szállni egy pesti metróra, vagy bárhol mindenki a okos telót, ugye nyomkodja, és ott, na hát az Úr oda megy most is, ott van. És látunk ott nagyszerű dolgokat, például olyan filmeket, olyan jeleneteket, ilyen kis egyperces kis filmecskék járnak, amikor életre ölelnek valakit, életre szeretnek valakit. Hogy valami baj van vele, de az anyai szeretet, vagy az emberi, vagy az orvosi, vagy életre öleli. Ezt teszi Isten. Ez az evangélium. Ez az örömhír. Ez az örömhír. Testvérek, az örömhírből nem szabad törvényt csinálni. Mert az örömhír által a törvény is örömmé válik. Az evangélium által látom meg, hogy mennyi jósága van Istennek a törvényben. Mert ezt látom itt, a példázatban. Engem nagyon szíven ütött most, hát jól azt hiszik, hogy mindig mindent ismerünk, jól ismerjük a példázatot, már kisújjunkon jönk, már elne kezdje a lelkész olvasni, mert már unjuk, már tudjuk, mint a karácsonyi történetet, ezt a tékozlót is, és most mégis szíven ütött nekem engem egy mondat, hogy ugye jön haza az otthon élő fiú, a mezőről hallja az örömöt, a vidámságot, a táncot, az éneklést, mi ez már itt meg, mi folyik itt. És akkor a szolgák mondják neki, hogy hát mi folyik itt. Megjött a te fiad, vagy az öcséd. És apád rendezte most számára ezt az ünnepséget. És azt olvassuk ott, hogy biztos olvasták a testvérek. Nem, megharugodott, azt mondja, erre ő haragszik. Mire haragszik? Az atya örömére haragszik. Arra, hogy az ő öcse halott volt, és most föltámadt. Hogy drogos volt, és most segít a drogosokon. Most mit kell ezen haragudni? Mi a problémája? Az ördögnek a Krisztussal, mert erről van szó. Ezt látom, ezt látjuk most már én is őszülő fejjel évtizedek után. Hogy miért gyűlöli a gonosz a Krisztust? Mi a problémája a világnak Krisztussal? Hát ez egy démoni hozzáállás. Van olyan, hogy vallásos ember is, a démoni erők mozgatják otthon is, a zsoltárral a kezében. Mert nincs benne az az indulat, amiről itt Pál apostol Szent Lélek által a Filippieknek írt, hogy ezt mondja. Tehát ezért hangsúlyos ez, hogy ne csak imád, ne csak dicsőítsd, ne csak bámuld a Krisztust, hanem csináld azt, amit ő. Azt mondja Pál, mert őt is elrendezte az Úr Szentlélek által, sok szempontból átment a metamorfózisokon, hogy az az indulat legyen benned, ugyanaz legyen benned, amely a Krisztus Jézusban volt. Ezt meri mondani az ige, Szentlélek által. Nekem is, nekünk is. Küszködök vele, testvérek, a mai napig is. Házasságban, családban, világban, egyházban. Ha becsületesek vagyunk, akkor azt kimondjuk, hogy ez nem könnyű, ez lehetetlen. Hogy az az indulat legyen bennem, ami Krisztus Jézusban megvolt. De nagyon jó, hogyha el tudok ezen keseredni. Kétségbe esek, hogy ez, na Uram, ez az, ami nekem nem megy. Na jó, akkor az Úr ezekkel beszél és segít rajtuk. Na, hogy is folytatódik ott? Megharagszik a srác, és nem akar bemenni. Az atya örömébe nem akar bemenni. És akkor mi az, ami szíven ütött engem újólag? Az, hogy ki megy hozzá az apa. Hát ki megy hozzá? Hát hányszor vagyunk így, hogy nem tudunk mindenkin segíteni? Hát mennyi megáltalkodott ember van? Az én családomban, rokonaim között, meg munkatársam, nem vagyok én megváltó. Az Úr is erről beszélt, hogy kevesen mennek keskeny úton az üdvösségbe, sokan mennek a széles úton a pokolba. Szóval, hát ez van. Nem tudok én mindenkin. Az atya ezt elengedhette volna a füle mellett. Hiszen most a másik fia föltámadt a halálból. Ő vele most örülök. Mert ezért nincsen mennyország testvérek az anyós nélkül, meg a vejed nélkül, meg a szomszéd nélkül. Mert Isten Jézusban ezt az örömöt hagyta ott, hogy a többit is hazahívni és bevonni. Erről szól ez az egész, és amikor ezt a tékozó fiú példázatot elmondja az Úr Jézus, a korabeli szuperhívőknek, akik csóválják a fejüket, hát értük mondja el, nekik mondja el, hogy törjetek már össze kegyesek, legyetek kenyérré és borrá, legyetek tápláléká a környezetetek számára. Ne csóváljátok a fejeteket, hogy mennyi bűn van. Hát mi magunk is azok vagyunk, részei vagyunk a szerkezetnek, a szervezetnek. Mindenki vétkezett, mondja az ige. Mindnyájan rászorulunk az üdvösségre, a kegyelemre, a megbocsátásra. Ki így, ki úgy. És az életünk nem feltétlen egy ilyen nyílegyenes fölfele menetel, hanem hívők életében is van megfáradás, összeomlás, megcsúszás, zuhanás is. Igen. Teljes elkeseredés. Ha nem volt, akkor rendben van, nem akarom ezt senkinek megjósolni. De mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy az Úr vigyen minket, felemeljen. És mennyire igényeljük ugye az ő indulatát? Uram, bocsáss meg! Uram, adj sanszot nekem! Uram, te megígérted! De akkor a környezetemmel kell eszten. Tehát ma Isten nagyon a szívünkre helyezi a környezetünket. Az Allianz imahét szövegében is benne van ott egy oldal, A5-ös oldal fele, ima ötleteket ad, hogy gondolkozz ez azokon, a környezetedben, akik halottak lelkileg, akik távol vannak. Lehet, hogy vannak olyan ismerősenk, rokonaink, azt se tudjuk, hogy hol vannak, fizikailag is. Ne írd le őket, ne töröld ki az imalistádról. Írd be őket újra. Ne add föl, Isten nem adta föl. Isten egy ilyen fáradt, bűnös, beteg, istentelen világért is küzd. És ő egy ilyen démonikus korban edz minket. Erőt ad, mennyei erőt, mennyei látást, szívünkbe önti az ő indulatát. Érez velem. Ne mondd azt, hogy van elég bajod. Hát mindenkinek van elég baja. De Isten velünk dolgozik. Erőtlenekkel. Ezt olvastam szintén a neten, a héten, hogy az erőtlenség szinte vonzza a szent lelket. Tehát nem az, hogy Isten körülnéz, és azt mondja, hát azokkal dolgozom, akik olyan fittek mindig. Mindig imádkoznak, minimum reggel délben este, mint az ovenállalval, fogmosás, meg mindig rendben vannak. Nem! Az erőtlenben vagyok erős, azt mondja az ige. Az erőtlenben vagyok erős. Ez olyan különleges titka az Istennek, hogy tudja ezt csinálni. De ki kell próbálni, gyakorolni kell, és non-stop, és 24 órán keresztül Isten ezt megteszi. Tehát kimegy az apa az idősebbik fiúhoz. Tehát nem tölti be úgy a fiatalabbikkal való találkozás öröme, hogy ne venné észre, hogy még valaki nincs itthon. Kimegy hozzá és kérleli. Ezt olvassuk. És azt mondja, hogy fiam. Nem azt mondja neki, elment az eszed? Te gőgös hólyag, te. Mi lesz veled így? El fogsz kárhozni? És azt mondja, fiam. Ezt mondja neki, hogy mindenem a tiéd. Mindenem. Nem a gyűrű, nem a pörkölt, meg az új ruha, meg a ház, meg az ember. Mindenem. Ami az Istené, az a tiéd. Ezt mondja az Isten. Ez az örökség. Az Úr az én örökségem. Ezt énekeljük. Az Úr az én örökségem. Ezért benne bízom. Mi kell nékem földön s égen, ha ez egy jót, bírom. De ma, most, úton, útközben, ezt mondja az atya fiának. Mindenem, mit akarsz még? Mindenem a tiéd. Én vagyok a tiéd. Az atya a tiéd. És a tékozó fiú történetében nincs megírva minden. Egy példázatban nem mondott el Jézus mindent. Hogy sokszor mi prédikációban, vagy Ádámtól egészen a Jelenések könyvéig végigmagyarázunk, nincs ott minden. Itt az atya szerelmére, szeretetére teszi a hangsúlyt, de nincs benne az, hogy ez csak azért lehetséges, mert a fiú meghalt. Értünk, helyettünk, miattunk. Ezért megy ki, és nézi a horizontot, és várja a mocskos, szennyes, deficites, mínuszos srácot az atya. És nem tud aludni, és fut eléje, és áttöreli. Ezért van ereje kilépni a házból, és kérlelni ezt a tényleg vallásos hólyagot, ezt a semmire kellőt, aki magán kívül egyszerűen nem jut eszébe semmi más, pedig nagyon vallásos. És csak azt tudja mondani, hogy engem nem szeret senki. És ő hozzá is kimegy, és kérlel, hogy fiam, mindenem a tiéd. Ezek mögött Jézus Krisztus kereszt halála van. Ez a mi örökségünk, ez az adomány, ez az a minden, hogy az atya a fiúban mindent odaadott. És aztán az ő drága szent lelkét ránk leheli, hogy ezt is vegyétek, szívjátok be, fogadjátok el az Istennek a lelkét, szellemét, erejét. Mindenem a tiéd, fiam. És hogyha ezt nem kapod meg, akkor nem lesz erőd. Mert ahogy mondták az eleink, ha Krisztusod van, mindened van. Ha Krisztusod van, mindened van. És ne azon vitatkozzunk, hogy kis víz, sok víz, ennyi kenet, annyi kenet, ennyi ilyen karizma, olyan dicsőítés, meg az atya szomorú ezeken a kegyes vitákon. Az örökség maga az Úr Jézus, aki szent lelk által igenis velem lehet, bennem lehet. És amikor nem tudok imádkozni, mert imahét van ugye például, a szent lelk elkezd kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörögni, érted és értem. És a fiú közben jár a mennyei istentiszteleten, érted és értem. Fiam, mindenem a tied. És olyan érdekes, ezt is úgy felfedeztem, hogy nem tudjuk, hogy mi a példázat vége. Ahogyan a te meg az én életemnek sincs most vége. Nagyon érdekes, hogy Jézus ezt így hagyja. Nincs ott az, hogy a srác most akkor mit csinál. Ez is egy evangelizáció, egy igehirdetés, egy szívhez szóló mondat az atyának. És ott nem olvassuk tovább a példázatot. Hogy most bement, vagy nem ment be. Mi lesz vele? És ugye ennek a mai napnak ez a témája, hogy egyrészt a hétnek a tékozló fiúk hazatérése, és gyülekezeti szolgálat a tékozló fiúk számára. Tehát igenis ez így van, akik önigazságukban, lelki pásztorságukban, reformátusság, evangélikusságukban, és nem tudom még milyen hitükben összetörtek, nem marad semmi, Uram. Itt vagyok, üres a háló, ahogy sokszor olvastuk. Üres a szívem, üres a kezem. Annyiszor átértük ezt, hogy tőled kapunk mennyei kincseket, amit a rozsda, moly, infláció, háború, csak nem visz el. A rossz kedvem nem viszi el. Nagyon súlyos motívumot említek csak röviden. Decemberben egy általam jól ismert család veszítette el egy nagyszülőpár az unokáját, de előtte néhány éve a lányukat, a vejüket, és akkor most a 12 éves kisfiú is meghalt. Két ünnep között temették Amerikában. Beszéltem éppen akkor, erről kellett szolgálnom egy másik gyülekezetben, és Isten ilyen pokoli, mert ezek nagyon nagy mélységek. Nagyon nagy mélységek. Én magam sem tudom, mert aki ilyet nem ért, hát azt nem tudja, hogy mit jelent, hogy a lányom, a vejem, az unokám. És én meg már 70, nem tudom hány éves vagyok. Itt vagyok, kopott lábakkal, meg minden, és itt vagyok, és őket meg temetem itt pár évente. És semmi hősködés nincs itt, testvérek. Egyet tudok, hogy könnyes harcot vívtak ők, és Isten adott a szívük mélyén egy bizonyosságot. Mégiscsak. Hogy enyémek vagytok. Ez a kisfiú egy éve mindig mondogató, úgy szeretnék anyámmal, édesanyával lenni. Hát, hogy ugye meghalt az anyja, és úgy szeretnék vele lenni. Ugye ezeket nem is szeretjük hallani, én nem ezért megyek templomba, meg ilyen súlyos dolgokat mondjanak. De az életünkben vannak súlyos dolgok, ha nem ez, akkor más. Küzdelmek, harcok, szenvedélybetegségek, pornófüggőség, akármi, bármi. Vannak súlyos dolgok, meg nem bocsátás, harag, és a többi. Ami megváltásért kiállt, Isten jóságáért kiállt, Isten könyörületéért, a mennyei erőért, azért az indulatért, ami csak benne van. És pont ez autóban is imádkoztam, gondolkodtam, hogy jöttem a nagy zuhogó esőbe, olyan volt, mint egy nagy bemerítkezés végig Budapestről, ömlött az eső, és ugye az én anyám is már elhunyt, vagy 8-10 évvel ezelőtt, és ezen is elgondolkoztam, ugye nálunk most a Henhuti lózunk szerint az év igéje így hangzik, hogy ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. És tényleg arra jutottam, hogy azzal a hangszínnel, azzal az indulattal senki nem fordult hozzám, ahogy az anyám. Pedig volt neki elég kölke. És volt még a 11-re olyan indulata, ahogyan rád néz. Amikor már 80 fölött volt, és az egész teste beteg volt, törékeny volt, esendő, tehát ő is Isten vigasztalásából élt. Még mindig nagyon jó volt mindig bemenni hozzá, és csendben szépen elbeszélgetni. Mert az az elfogadás, megjöttél, fiam, itthon vagy, enyém vagy, bármi történt veled, bármi van benned, enyém vagy, szeretettel, szánalommal, irgalommal, jó szándékkal, reménységgel nézek rád, imádkozom érted, például, várlak haza. Hát ezt egy földi, törékeny, bűnös, tehát megváltásra szorult anyának Isten megadja ezt az indulatot. És ne idealizáljuk, mert sajnos sok baj is van ezen a téren, hogy nem minden anya tud így vigasztalni, mert sok nyomorúság, baj van. Olyan szívszorító volt, föltettem ezt az internetre, szintén ezt az igét, és olyanok jeleztek pozitívan, akik az én legjobb barátaim volt, állami gondozott cigány emberek, 40 év körüliek, állnak a lábukon, dolgoznak, szolgálnak, és ők lájkolják, hogy így mondjam, aki tudja, hogy mit jelent, hogy úgy vigasztalak titeket, ahogy az anya. Lájkolja egy olyan ember, akit 3 hónaposan dobott el az anyja. A másik soha nem látta, a harmadik, stb. Tehát mi azért ne idealizáljuk. Se az apai szeretetet, se az anyait, stb. Mit van, amit nem kaptál, ami jó bennünk? Igen, Isten képe, hasonlatossága, ő adta belénk, de ezen keresztül is tanít minket erre a krisztusi indulatra. Hogy is olvastuk? Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. Szolgai, rabszolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig. Mégpedig a kereszt halálig. Drága úrunk, köszönjük, hogy eljöttél, értünk jöttél, köszönjük, hogy ez mind igaz, ezt mind megtetted, és sokkal többet is, de a mi emberi szavaink is végesek, de átjár minket, átjárhat lélek által a te indulatod, a te szerelmed, szereteted, ahogyan átéljük édesanyánk szeretetét, az is véges a tiédhez képest. Köszönjük, Urunk, hogy anyánkat is, minket is, az otthon maradtakat, a távoliakat is, ilyen indulattal vársz haza. és nem csak vársz, hanem tényleg eljöttél értünk, megszólítottál most délelőtt is engem is, mindannyiunkat. Köszönjük, hogy az Isten szólhat hozzánk még egy ilyen bolond világban is. Urunk, könyörülj rajtunk, add, hogy formálódjunk, átalakuljunk, ami ki nem ábrázódik rajtunk és bennünk a Krisztus. És ezen a délelőttön is, Urunk, köszönjük a keresztet. Köszönjük, hogy a te kereszted a válasz minden jobbnak, a jobbi szenvedésekre, mínuszokra, bajokra, gyászra és mindenre. Hogy te a drága és szent testedben magad vitted föl a fára bűneinket, fájdalmainkat, betegségeinket, mínuszainkat. Köszönjük a megváltást. Köszönjük, hogy a te szent sebeidben van a mi gyógyulásunk és helyreállításunk. És köszönjük a feltámadásnak az erejét. És köszönjük a szent lelket, aki mindezt igazzá teszi, teheti a mi életünkben. Amen.
Köszönöm az új évet, hogy segítettél az első héten az iskolában, és hogy újra találkozhattam a barátaimmal, osztálytársaimmal. Köszönöm a templomunkat, hogy ide járhatok a családommal. Köszönöm, hogy annyi sok dolgot üzensz nekünk minden vasárnap és a hittanórákon is, amiről lehet eddig még nem is hallottunk. Kérlek, tesúg meg ma is a lelkész bácsinak, hogy miről beszéljen a felnőtteknek, és gyere velünk a gyermekórákra is. Kérlek, bocsáss meg, hogy sokszor nincs hála a szívünkben, pedig egészségesen ébredhettem ma is. Add, hogy tudjak örülni a legkisebb jónak is, és add, hogy én is szeretettel tudjak mások felé fordulni. Amen.
Drága mennyei atyám, hálatelt szívvel állunk most előtted. Hála és köszönet van a szívünkben, hogy ismét vártál bennünket, és mi megvallva bűneinket újra letehettük életünk minden terhét a te kezedbe. Nem győzzük elégszer megköszönni azt az áldozatot, hogy helyettünk, érettünk és miattunk halálra küldted a te egyetlen fiadat. Hálát adunk neked az elmúlt hét elkészített alkalmaiért, hogy estéről estére szabadon szólhatott a te igéd, és napról napra kibontogattad ezt számunkra példázatodon keresztül. Hálát adok a szolgálattevőkért, a szeretett vendégségekért, és minden testvérért, akikkel közösségben lehettünk előtted. Ismét tapasztalhattuk, és láthattuk a te érthetetlen kegyelmedet, nagyságodat és szeretetedet. Azt a szeretetet, amely nem személyválogató, nem ítélkező, és nem szab feltételeket. Ismét szembesülhettünk azzal, hogy sehol nem vagyunk hozzád, és hogy mekkora szükségünk van rád és a te kegyelmedre. Hiszen te látod, hogy mi is sokszor mennyire tékozlóak vagyunk. Nem bánunk kellőképpen a tőled kapott ajándékainkkal. Hányszor elherdáljuk a kapott időt, nem becsüljük meg az egészségünket, vagy éppen anyagi javainkat. Kérlek, atyám, ne fordulj el tőlünk. Add, hogy kellő bölcsességgel hozzád méltóan sápárkodhassunk életünk minden területén a tőled kapottakkal. És add, hogy a tőled tanult, soha el nem múló szeretettel tudjunk embertársaink felé fordulni. A Szent Fiadért kérlek, hallgass meg. Ámen.
Drága jó atyánk, Jézus Krisztus által, hálás szívvel köszönjük, hogy ezen a héten újabb lehetőséget biztosítottál számunkra, bűneink megvallására és Szent Fiad szívünk befogadására. Mert ha mindezt megcselekedjük, amik tartak egyelmi idő, akkor te is kitárod házad ajtaját számunkra, ahogyan a bibliai történetben az apa is nyitott ajtóval, nagy örömmel fogadta hazatérő tékozló fiút. Köszönjük, hogy a történet megismerése során rámutattál arra, hogy ha valaki az apja mellett marad, az még nem jelenti azt, hogy ő bűntelen. Mert a nagyobbik fiú szívében ott volt a sértődöttség és az ítélkezés, és hiányzott az öccse testvére iránti szeretet. Önmagában azzal, hogy vasárnaponként eljövünk a templomodban, még nem vagyunk különbek az idősebb testvérnél. Épp ezért hálás szívvel köszönöm azokat a testvéreket, akiket miután megérintett a te szent lelked, legalább egy alkalommal testvéri közösségben együtt voltak a gyülekezetben. Hálás szívvel köszönöm azokat a testvéreket is, akiket szintén megszólított a te szent lelked, de még nem álltak készen arra, hogy eljöjjenek ezen közösségi alkalmakra. Kérlek, jó atyánk, hogy munkálkodjon tovább a te szent lelked mindannyiunkban, hogy amikor megszólal majd bennünk, mint belső hang, és utat mutatva cselekedetre szólít, akkor készek legyünk elindulni azon az úton, és megcselekedjük, amit kell. Mindezt szent fiad érdeméért az ő nevében kérjük tőled. Amen.
Kegyelmes mennyei édesatyánk, dicsérünk téged, hogy a mi Urunk Jézus Krisztust elküldted erre a földre, akinek szemei, mint tűzláng, már akkor láttál bennünket, amikor messze távol voltunk tőled. Mennyivel inkább nagy öröme a szívünknek, hogy most én már közelvalóként ismerhetünk téged. Köszönöm atyai közelséged áldásait, amelyet én is estéről estére éreztem, gyűjthettem a szívembe. Dicsérlek téged ez szent alkalomért, hogy most a messze ég áldásait oly közel hoztat hozzánk, mint égi harmat a szomjas földre, úgy jött a te áldásod az igében a testvéri közösség gyakorlásával. Tiéd legyen a dicsőség és a hála, hogy ilyen nagy örömet szereztél itt a csapókerti közösségben, és dicsérünk téged, hogy ez az öröm az egész városra kiárad és kiterjed. Köszönjük, hogy nem reked meg városunkban ez a nagy öröm, hanem országunkat, a népeket is. Ó Istenem, árazd el égi kegyelmeddel, hogy közeledve ahhoz a veszedelmes időkhöz, amikor külön választod a jobb kéz felől, a bal kéz felőlieket. Ó, add atyám, hogy mi ott lehessünk nagy kegyelmedből, azok között, akikhez üzeneted oly sokszor szólt már, kopogtatással, égi hívással, örüljetek és örvendezzetek velem, mert a ti jutalmatok bőséges mennyekben. Tarts meg bennünket azért szent atyai közelségedben, hogy mint gyermekeid mindig újra és újra bizodalommal járuljunk kegyelmed királyi székéhez, hogy még akik távol vannak, ők is vonzódjanak közelségedben. Tarts meg Istenem gyülekezetet, mindnyájunkat bocsáss el így a mi útainkon békességgel, a gyermekeket, az ifjakat, a megfáradt időseket is. Vigasztalj, vigasztalj bennünket, a magasságos mennyekből kérünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, hogy a háladás poharát ízleltetted meg velünk, most a kegyelmi órán. Amen.
Imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.